hogyan kerülhetünk abba az állapotba, hogy körülvesz minket egy hatalmas világ, tele különnél külön képekkel, és mi teljesen közömbösek vagyunk ezekkel a képekkel szemben. Nem kívánjuk megérteni, hogy ezek a képek mit mutatnak, sőt, inkább harcba szállunk ezekkel a képekkel, és próbáljuk megsemmisíteni őket, hogy nem mutassanak semmit nekünk, mert mi nem vagyunk kíváncsiak azokra a képekre, amelyeket a mindenható Isten megteremtett számunkra, külső képekre, álló képekre, állatokra. Nem vagyunk kíváncsiak. Mi csak arra vagyunk kíváncsiak, amit mi teremtettünk, az emberi ész, az emberi tudomány, az emberi intelligencia teremtett. Márpedig az ember mit tanulhatna saját magától? Egy kancsó, egy kulacs, vagy egy balta mit tanulhat saját magától? Semmit. Ahhoz, hogy az ember valamit tanuljon, szükséges, hogy kinyissa az ő szívét, kinyissa az ő szemeit, és lásson. De mi ezt nem akarjuk. Mi önmagunktól akarunk tanulni, saját magunktól, mert annyira intelligensnek gondoljuk magunkat, hogy azt hisszük, hogy még saját magunkat is tudjuk tanítani, saját magunkat fejleszteni. Ez olyan, mint amikor az ember megfogja saját magát a hajától fogva, a fülétől fogva, és felemeli. Én ilyent rajzfilmen láttam, de valóságban nem. Tehát az ember saját magát nem tudja felemelni. Egy szó, mint száz. Mindenható Isten egy olyan világot teremtett körénk, amelyből az ember, hogyha figyelmes volna alázata a teremtéssel szemben, megérthetné a lényeget, megérthetné az életnek a lényegét, és nem csupán megérthetné, hanem még örülhetne is annak. Tehát örvendezhetne a teremtésben, élvezhetné a teremtést, még itt a Földön is. Többször beszéltem arról, hogy az a szó, hogy állat, tulajdonképpen azt jelenti, hogy állókép. Állókép. Ez olyan, mint amikor egy igéből képzünk egy főnevet. Mint amikor, most ezt úgy lehetne mondani, hogy ha valami ül, az lehet üllet. Üllet. Ha valami áll, akkor az lehet állat, ugye? Az állat az egy állókép. És, mint tudjuk, a Bibliában is sok állat van. És az állatoknak jelentésük van. Fontos jelentést hordoznak magukban. Sokszor beszéltem arról, hogy a Biblia az egy hatalmas allegória, képes beszéd. Az Úristen képekkel, mint egy apuka, meg egy anyuka a gyermekeivel, ugye meséket mond neki, ugye mindenható Isten nekünk is meséket mond. Nem azt mondom, hogy a Biblia mese, de azt mondom, hogy a Biblia képes beszéd. Nagyon sok fontos tanítás van a Bibliában, de Isten is úgy tanítja az ő gyermekeit, mint ahogy a szülő tanítja az ő gyermekeit mesével, ilyen fabulákkal. Hát a fabulák, tulajdonképpen a Bibliában vannak fabulák. Az Úristen azt mondja, hogy vannak a különböző állatok, vannak a tiszta állatok és a tisztátlan állatok. Csak sajnos Istennek ezt a nagyon fontos ajándékát, a Bibliában összefoglalt bizonságokat mi a babonaság és a vallás tárgyává tettük. Ezért jóformán senki nem érti a Bibliát, mert senki nem a szerzőhöz fordul megértésért, hanem egy emberi rendszerhez, emberi szervezethez. Nem az Istennek a szeréhez, amely vezet, hanem egy emberi szervezethez. És ezért az emberek nem értik, felnőtt emberek teljesen babonásan értelmezik a Bibliát. Nem akarják megérteni az emberek, a felnőttek főképp, hogy a Noé bárkája az valójában a mi szívünk, a mi központunk, a mi életünk központja, ahol a legtöbb vér van, a szívben van a legtöbb vér, a vérben van a lélek, tehát a szívünkben van a lelkünk, úgy lehetne mondani, ugye. A Noé bárkája az valójában a mi szívünk. És a Noé bárkájában, mint tudjuk az írásból, rengeteg állat van. Vannak tiszta állatok és tisztátlan állatok. És ez magától értetődő a Biblia írásai szerint, hogy ezek különböző jellemeket képviselnek, mutatnak nekünk. Tisztátalan jellemeket és tiszta jellemeket. Tehát a Noé bárkája, az Attila bárkája, az Attila szíve, az telve van különböző állatokkal. Tiszta állatokkal és tisztátalan állatokkal. És az Úristen azt akarja, hogy mi ezt vegyük észre, lássuk meg, hogy milyen a tisztátalan állat, a tisztátalan jellem, mit okoz a tisztátalan jellem, ami az én szívemben van, és milyen a tiszta jellem, a tiszta állat, mint például a bárány, vagy pedig a galamb, vagy pedig a különböző tiszta jellemű állatok. Tehát Isten azt akarta, hogy mi fedezzük fel a teremtést. Fedezzük fel, hogyha már ettünk az tudásfának a gyümölcsével, akkor már fedezzük fel a teremtést. Értsük meg, szeressük meg, és szabaduljunk meg a tisztátalan állatoktól. Nem kívül, nem a lóval, mert ugye a Biblia szerint a ló is tisztátalan állat. Holott a ló egy tiszta állat. És több olyan állat van a Bibliában, ami tisztátalannak van nevezve, de a valóságban viszonylag tiszta állat. A ló is egy viszonylag tiszta állat. A húsa is eléggé tiszta és ízletes. Ennek ellenére a Bibliában úgy van nevezve, hogy tisztátalan állat, mert a ló jellem, az akkor az ember olyan, mint egy csődör, tehát a saját erejében bízik, nem bír az erejével, a saját értelmében, hát ugye lehet szamár is például, szamár, összfér, meg ló, makacs, mint az összfér, ugye, tehát még a magyar nyelv is, a népnyelv is megmutatja, hogy ezek az állatok valójában, ezek jellemek. Egy egyszerű paraszt ember jobban ismeri a Bibliát, mint egy pap. A pap teológián tanulta, ő papbonosságot tanult, de egy egyszerű paraszt ember azt mondja, hát makas, mint az összfér. Hát persze, hogy az állat az egy jellem. Isten az állatokkal jellemeket mutat nekünk, ugye? Hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy kik vagyunk mi valójában. Szóval egyszerűen azt kell mondjam, hogy én hiszem, hogy létezik a mennyek országa, ami az elbukott teremtés fölött van, tehát az Édenen. Most ugye az Édenen kívül vagyunk, hiszem, hogy van Éden, és tudom, hogy Jézus ő hazament az atyához, egy tökéletes helyre ment, és oda vár minket. Azonban azt láthatom, hogyha valaki az igazság útjára lép, amelyet az Úr Jézus Krisztus által Isten kijelölt számunkra, ha hozzáfordul, és kíván megtisztulni, még itt a Földön is igencsak érdekes tud lenni az élet. Mert az igazság útja egy nagyon érdekes, felfedező út. Vannak benne fájdalmak, fájdalmas szembesülések. Amikor az ember szembesül a hitványságával, a szarháziságával, az viszonylag fájdalmas. Amikor szembesülsz a bűneiddel, és azzal, hogy mit okozta embertársaidnak, az fájdalmas. Azonban azt kell mondjam, hogy még itt a Földön is ez az élet szép tud lenni. Igazi örömököt és békességet rejteget az emberek számára, Isten gyermekei számára. Most például nekifogtam egy felületet készíteni, körülbelül 2 órája, vagy 3 órája. Valamiért nem ment, és hát volt, hogy felmérgelődtem emiatt, hogy nem ment, nem tudtam jól beszélni, és akkor kínlódtam magamban, de most elengedtem. Hát ha nem megy, akkor nem megy, majd talán máskor. Bejöttem a házba, ugye már este volt, és hát hallom, hogy a kutya támad, tehát kutya fog, és tudtam, hogy ilyenkor medve van a ház környékén. Kimentem a házból, telefonnal, lámpával, és most már ugye kezdem kitanulni a szakmát, mondja, egyik kezemmel fogom a lámpát, és a másikkal a telefont, és ugyanarra a látványra célozok, ugye kicsit nehéz, hogy a lámpával, meg a telefonnal ugyanazt filmezzem. Tehát közben keressem meg a szemeimet, hogy hol van a medve, akkor majd világítsam meg, és még filmezzem is le. De ma este viszonylag jól sikerült, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól szórakoztam. Persze egy picit azért én is félek, mert nem most hiába mondom azt, hogy nem félek, mert azért mégiscsak egy fenevaddal van dolgom, egy nagy kemény medvével, és nem tudom, hogy milyen a természete. Mert volt olyan, hogy azért támad, tehát láttam, hogy a kutyára is rátámad, és úgy velem is úgy szembe fordulna, és akkor úgy éreztem, hogy nincs értelme kísértsem a sorsot. Ez a medve a mai este, hát az egy nagyon mókás este volt. A medve az viszonylag nagy volt, elég nagy medve volt, de nagyon szép, aranyos, tényleg olyan szép medve volt, hogy tényleg egy igazi mókás, egy ilyen fiatal, kis suhant, ilyen kis kamaszkorú medvének mondanám, de jó bőrben volt, jó erős, izmos medve volt, és láttam, hogy kergetőznek a kutyával. És hát a telefon végre, lencse végre kaptam, ugye, le tudtam filmezni, és utána mentem, és úgy láttam, hogy azért úgy tart, hogy nem akar nagyon így, hogy mondjam, belem balhézni. Tehát úgy tisztelte, biztos tiszteli a valamelyest. Aztán nem tudom, hogy nem biztos, hogy minden medve ilyen. Tehát ezért senkit nem bátorítok arra, hogy kísértse a sorsot. De láttam, hogy úgy tart tőlem, és úgy mentem utána, a kutya is ugye kergette meg, úgy bosszantotta, és én is mentem utána, hogy filmezzem le. És sikerült lefilmezni, tehát hogyha én ezt nem láttam a saját szemeimmel, akkor nem hinném el, hogy ilyen létezik. Ez a medve annyira jópofa volt, annyira aranyos volt, hogy megbújt egy fa mögé, egy fenyőfa mögé. De egy nagy, elég kövér medve volt, tehát így láttam a testét, de a fejét, azt a fa törzse mögé rejtette. És ez a medve szó szerint azt gondolhatta, hogy mivel ő nem lát engemet, mert ugye a fa ott van a szemei előtt, ő nem lát engemet, akkor én sem látom őt. Tehát szó szerint bujócskáztunk a medvével, mint gyermekkorunkban, hogy elbújtunk, de hát hogyha megláttam, hogy valakinek a karja, vagy a lába, vagy valamelyik testrésze ugye, az épület mögül úgy kilátszik, akkor ugye, gyorsan szaladtam, és kicsaptam őt a játékból. És ugyanígy bujócskáztunk a medvével. Ez a medve szó szerint azt hitte, tehát én, az volt nekem a benyomásom, nem tudom, hogy ő gondolkodik-e, vagy mit gondol magában, az volt a benyomásom, hogy ő azt hiszi, hogy mivel ő nem lát engemet, én sem látom őt. Na hát ez a fő, mondjam azt, képsor, amiről szeretnék beszélni, hogy lássuk meg, hogy ilyen egyszerű közönséges képekkel a mindenható Isten hogy tud tanítani minket. Mert én most a medvét kinevettem, hogy milyen butácska a medve, hogy azt hitte, hogy ha ő nem lát engemet, akkor én sem látom őt. Elbújt a fa mögé. De nyilván én láttam őt. Vajon csak a medve gondolja azt, hogy ha elrejti a szemeit, akkor őt nem fogják látni? Vagy akár még az ember is? Akár még a felnőtt ember is? Ugye a medve az jelképesen ugye fenevad, tehát ugye azért egy vadállat, és hát volt alkalom, hogy itt nálunk is megölt embert, tehát voltak ilyen komolyabb összetűzések medve és ember között, tehát egy vadállat és ugye fenevad. És nekem az jött erről a történetről, hogy maga a rendszer, mert ugye a Jézus Krisztus a Bibliában, ami le van írva, főképp a Jelenések könyvében, ő nem azt mondja a rendszerre, hogy rendszer, a politikai rendszerre, vagy pedig a vallási rendszerre, vagy rendszerre, hanem azt mondja, hogy fenevad. Tehát a fenevad az megfelel annak a mindenkori emberi hatalomnak, a bábeli hatalomnak, az ádámi hatalomnak, vagy a, mondjam azt, a, igen, az emberi, elbukott emberi hatalomnak, a kormánynak, vagy a földi rendszer tulajdonképpen, az a fenevad. Tehát jelképesen az a medve a rendszert mutatta nekem, és hát ő azt csinálta, hogy eltakarta az arcát, az ő szemeit, és azt hitte, hogy mivel ő nem lát engemet, én sem látom őt. Márpedig Isten megadja azt az ajándékot az ő gyermekeinek, hogy lássák a fenevadat. A fenevad maga a rendszer azt gondolja, hogy túljárt Isten gyermekeinek az eszén. Azonban az Úristen ad nekik látást. Tehát úgy gondolja, most nem muszáj itten én feltétlenül a politikusokról beszélek, noha róluk is beszélhetek, mert itt, ami történt Székelyföldön, és ami tulajdonképpen a paradi katasztrófát is okozta, az egy borzalmas és szörnyű és fertelmes dolog. Mert itt egy nagyon brutális visszaérés történt a környezetünkkel, a földünkkel, az otthonunkkal, a szülőföldünkkel, tehát a Székely, a büszke Székely, a nagyképű Székely, öntelt, felfúvalkodott hólyag eladta a földet a lábai alól, eladta a szülőföldjét, tehát eladtunk mindent, a lelkünket is, inkluszív emberek. A Parajd című felvételben erről beszélek. A felvétel címe az, hogy Parajd üzenet a világnak, hallgasd meg. Két nagyon fontos felvétel. Parajd üzenet a világnak, valamint a maroknyi Székely porlik, mint a szikla. Abban beszélek arról, hogy mit tesz a fenevad. Tulajdonképpen most mondjam azt, hogy a medve, vagyis a fenevad, az nem csak a rendszer, nem csak a politikai rendszer, vagy az államhatalom, vagy a vallási hatalom, hanem a fenevad az nem más tulajdonképpen, mint az elbukott ember, az elbukott Ádám. A barátom nagymamája, ő nem ismeri a Bibliát, van neki közel 90 éves, ő a lényeget megértette. Azt mondja, én nem hiszek én a beszélőkígyóval. Azt mondja az öreg asszony, hogy szerintem a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Na, ezt egy pap nem érti. Egy vallásvezető ezt nem érti. A pásztor nem érti. A lelkész nem érti. Miért? Azért, mert mindenki testi. Mindenki szexfüggő. Mindenki pervers. És nem is akarja megérteni. De az öreg asszony ezt megtapasztalta egy életen keresztül, a szenvedést és mindent, ami le van írva a Teremtés könyvébe, az elbukás után. Ő azt megtapasztalta, megkóstolta, tudja, hogy ő miről beszél. Azt mondja, hogy én a beszélőkígyóban nem hiszek. Amúgy én sem hiszek. De a lényeget megértette, azt mondja, hogy a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Ő ezt megcsinálta, megtette a férjével, ugye, és annak következtében, egész hetében dolgozott keményen, fájdalommal szült magzatokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ennek az öreg asszonynak én nem, ki nem magyarázom túl sokáig, hogy mi az, hogy fene volt. Mert azt mondaná, hogy jelen. Én vagyok az, megtapasztaltam, én is hozzám adottam, ő is hozzám adott, és annak következtében olyan lett az életünk, mint ahogy megvan írva, nehézségekkel tele tűzelt életünk volt. Kedves férje, ugye ő már megboldogult. Isten neki megkegyelmezett. Ő még itt van, de ő is megértette a lényeget, hogy itt a bűn, vagy a bűnbeesély istenképpen az egymáshoz adatás. De ez is magától értetődő, mert azt mondja magyar, hogy elvette feleségül, elvette férjül, elvette az ártatlanságát, magáévá tette. Ez mind a fenevadra utal. Az oroszlán, amikor elkapja a gazellát, akkor vagy az antilopot, metlopot, ő is ugyanezt teszi. Hát elveszi, a teremtéstől elveszi, Istentől elveszi, magáévá teszi, megeszi, szó szerint megeszi. Elveszi az ártatlanságát. Hát, hogyha már megölt, akkor persze, hogy elveti az ártatlanságát. Ez maga a fenevad ember, a fenevad természet. És a fenevad az, mivel hogy teljesen testi, teljesen karnális, csak a földiekben tud gondolkodni, a testekben tud gondolkodni, ezért ő annyira butácska, hogy azt gondolja, hogy amiért ő nem lát, amiért ő nem látja Istent, Isten sem látja őt. Most ebben a történetben most tegyük fel, hogy én vagyok maga a teremtő atya, ugye? És én látom a medvét, látom, ott van a fa mögött, meg van bújva, és a medve, ugye a fenevad, ő nem lát engemet, de mivel nem lát engemet, ő azt hiszi, hogy én sem látom őt. És ez volt ugye amúgy én vagyok a medve, én vagyok a fenevad, hogy mivel én nem látom Istent a testi szemeimmel, a földi szemeimmel, azt gondolom, hogy ő sem lát engemet. Ezért lopok. Ezért megkívánom a felebarátomnak a vagyonát, akár a házastársát is, megkívánok mindent, és azt gondolom, hogy hát ezt Isten úgy sem látja az én gondolataim, de hogy is ne, látja. Tehát az a butácska, medvécske a fa mögött az én vagyok. Én vagyok emberek, az én, az ego. Az elbukott parázna Ádám, aki azt hiszi magáról, hogy mivel, hogy Isten, ő nem látja az ő szemeivel, azt következteti, azt a konklúziót vonja le, hogy Isten sem látja őt. Na, nem tudom, ezt kellett tovább mondani. Ez volt a legújabb tanítás, amit ma este kaptam. A videót azt feltettem az internetre, a Facebookra és a YouTube-ra is. Meg lehet nézni, hogy teljesen friss a történet, ezt nem most találom ki, hanem ez megtörtént. És látjátok az Úristen mennyire kegyelmes, hogy egy ilyen egyszerű kis mókás történettel is tanít minket, és szembesít azzal, hogy milyen a mi jellemünk, mit gondolunk mi magunk, mit képzelünk. Mi azt képzeljük, hogyha betesszük a fejünket a homokba, és nem látjuk azt, ami a világban, akkor az meg is fog szűnni. Nem, nem szűnt meg. A medve elbújt a fa mögé az ő szemeivel, de én láttam őt, sőt, rá is szóltam. Azt mondtam neki, hogy mackó, irá, kiadottam, és akkor kijött a fa mögül, és elindult. Szóval, amúgy nyilván a fenevad az a bűnös ember, istenképpen a bűnös ember azt gondolja, hogy őt Isten nem látja, mert ő nem látja Istent. És a medve még azt is megmutatta, hogy tulajdonképpen maga az elbukott ember, mert az első fenevad tulajdonképpen nem a medve volt, hanem maga Ádám. Hát ő a fenevad, aki elbukott, aki uralkodni akart a teremtés fölött, olyan akart lenni, mint Isten. Ő a fenevad, az első fenevad, nem a medve. A medve csupán megmutatja, hogy milyen az uralkodni vágyó ember, gyilkos. Tehát uralkodni akart. És amikor Isten azt mondta, hogy Ádám, hol vagy? Adán mit csinált? Hát ő azt csinálta, amit a medve csinált. El volt bújva ott a fák között, a bokorba. Ez a kis aranyos medve is el volt bújva, és azt hitte, hogy mivel ő engemet nem lát, én sem látom őt. Ádám is azt gondolta, mivel ő nem látja Istent, Isten sem látja őt. A bűnös ember azt gondolja, hogy mivel ő nem látja Istent, Isten sem látja őt. De Isten van, nem testi, nem fizikai, de mégis óriási a hatalma. Hatalma van mindenek fölött. A medvék fölött, az őzek fölött, a tolvajok fölött, a gazemberek, a fatolvajok fölött, a perverzek fölött, az alkoholisták fölött, és minden fölött, Putyin fölött, Donald Trump fölött, mindenki fölött hatalma van emberek. Az egek ura, ég és a föld teremtői emberek. És mi azt hiszük, amit mi nem látjuk őt, nincsen hatalma. Hát a világot sem látjuk, addig, amíg meg nem történik, amíg bele nem csap a házba, vagy a hátsó épületbe, addig nem látjuk. De mégis akkora hatalommal jön, akkora erővel jön, hogy az félelmetes. Emlékszem egyszer, itt a ház előtt belecsapott a villám egy fába, és hát akkor megtapasztaltuk Istennek az erejét, vagyis megláttuk egész közelről, érzékeltük az ő erejét, az ő hatalmát. Mert azt kell mondjam, hogy például most is rossz idők voltak az elmúlt hetekben, és volt olyan, hogy villámlott, és olyan volt a ház megmozdult emberek. És egyszerűen a könyv a szememből kicsordult, mert tudtam, hogy ő a mindenható Isten. Ő az, aki engem erre az útra elhívott, és hatalma van mindenek fölött. Nyugodtan bízom én rá az életemet teljes mértékben. Teljes mértékben. Mert neki van hatalma, hogy engemet oltalmazzon, még itt fizikai testben is. Addig, amíg úgy kedves neki. Tehát nem látjuk őt, de amikor hirtelen jött a villám, a fát, egy elég nagy nyírfa volt, szacskába vágta. Tehát fogpiszkálót csinált az egész nyírfából. Ilyen száraz villám volt, hatalmas nagy dübörgés, a ház megmozdult, hatalmas szele volt, fel is borultak, akik kint voltak, volt, aki elesett a csapástól, ilyen nagy széllökés volt. Ilyen a mindenható Isten is. Igen, meggyőződésem, a próféta nem hiába beszél Isten haragjáról, mert van emberek. És Istennek az ítélete el fog jönni mindenkihez. Nincs szükség arra, hogy én ítélkezzem, bárki fölött is, még magam fölött sem kell ítélkezzem, hanem azt kell kívánjam, hogy Isten ítélje meg engemet, ő mutassa meg, hogy mi van bennem. De az ítélet az el fog jönni mindenkihez, emberek, az teljesen biztos. És mi még egy darabig bújkálunk a fa mögött. Ugye a fa az például lehet az én vállalkozásom, a fa kitermelő vállalkozásom például, vagy a fa exportáló vállalkozásom, vagy lehet a Facebookom, lehet a feleségem, lehet a férjem, lehet a hobbim, lehet a nagyon fontos munkahelyem, lehet a pénzem. Az a fa minden lehet, emberek, ami mögött mi bújkálunk, mert mindenki bújkál. Pontosan, mint meg van írva a Teremtés könyvében, ahogy Ádám bujkált, úgy mindenki bujkál, kivétel nélkül. De az épp olyan nevetséges, mint amilyen nevetséges volt az, hogy a medve próbált elbújni előle, de csak a szemeit takarta el, és én láttam, hát elég nagy testű, biztos volt egy olyan minimum 200 kilós, ha nem több, 200. Tehát ilyen jó kis süldő volt, tehát azért nem kértem volna egy simogatást tőle. De egy nagyon aranyos feje volt. Tehát nyilván, hogy ezt Isten nem úgy látja, mint ahogy én láttam a medvét, hanem Isten úgy látja, hogy tehát látja gonoszságot az emberben, mindenkiben. És aminap is beszéltem erről a híres emberről, aki volt itt Székelyföldön, úgy hívták el, Gunn neve az ott, hogy Székelyföld láncfűrésze. Nagyon befolyásos ember volt, parlamentnek, képviselőnek, szenátornak, különböző pozíciókban volt, de az ítélet eljött hozzá is, emberek. Mindenki el fog jönni. Istennek a haragja le fog sújtani mindenkire. Nem lehet elbújni. Sem a pénz mögé, sem a vállalkozásba, sem anyám szoknyája alá, sehova, emberek. Nincs hova elbújni, és nem is tanácsos bujkálni, emberek. Az Úristen azt mondja, Jézus által, hogy jöjjünk ki a világosságra. Jöjjünk ki a világosságra, mert a világosságban élet van, a sötétségben pedig halál. És a világosságban váljon minden nyilvánvalóvá. Mert Isten kegyelmes Isten. Tudja, hogy miben éltünk. Tudja, miben éltél mostanig. Ismeri az összes titkaidat. Előbb-utóbb minden titokra fény fog derülni. Mindenre. Kivétel nélkül. És ő azt akarja, hogy önként vald meg. Önként vald meg, szembesül mindene és megszabadít. elveszi a hatalmas bűnök terhét, és akkor nem kell bujkáljunk a fa mögött, mint ahogy a medve bujkált a fa mögött. Amikor a lámpával rávilágítottam, tehát Isten ugye az ő szemei átvilágítják a fát is, és látnak mindent, amit elkövettünk. És azt mondja a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, hogy rejtett titkos bűnökkel senki nem tudja, nem mert be az életre. Márpedig az élet nem ér véget a test halálával. Sokszor beszéltem erről, szinte minden nap beszélek erről, hogy a kárhozat az, hogy a lélek, aki te valójában vagy, az élet eszencia, a létezés tudat, a létérzet, az nem szűnik meg, az megy tovább, és végig kell szenvedje a test rothadását. Ha valaki egész életében földhöz ragadt volt, csak a földiekkel, a sok fontos dologgal foglalkozott, a lelkiekkel egyáltalán nem. Ha hirtelen megáll a szíve, a lélek nem tud kijönni a testből. A papbácsi a temetésen nem tudja őt bepredikálni a mennyek országába, és a papbácsi is bűnös. Legtöbb papbácsi egy halott rendszert szolgál, nem az élő Istent. Tehát nincs, ahogy bepredikálja őt a mennyek országába. Nagyon borzalmas képeket kaptam, Isten megmutatja az igazságot. Van neki humora is, van humorérzéke, az teljesen biztos, mert megtapasztaltam azonban, amikor Isten nekem megmutatta, hogy milyen a pokol, és amikor jöttek a megértések, meg a látások, meg az álmok, akkor én megijedtem, és nem volt kedvem akkor nekem humorizálni. És az igazság az, hogy most, hogy a pokolról beszélek, most nincsen kedvem egyáltalán ezt a témát elbagatelizálni, mert van emberek, van. Többen Istennek a legtöbb gyermeke, aki az keskeny úton lépett, betekintést nyert a pokolba, és Isten megmutatta, hogy az ember vegye tudomásul létezik, mert a lélek nem hal meg. A létezés tudat, az élet eszencia, aki valójában vagy, nem hal meg, csak átalakul. Pontosan, mint ahogy mondja a termodinamika első törvénye, hogy semmi nem vész el, csak átalakul. Ugyanígy a létezés tudat sem vész el, Csak átalakul. Ördögivé válik, mert eltorzul, pokolivá válik, vagy pedig angyalivá válik, mennyévé válik, mert megtisztul a bűnei bocsánat által, és az élő Isten szava által. Úgyhogy majd amikor kísért majd a bűn, és maga a bujkálás, meg a titkolózás, meg a rejtegetés, akkor gondolj arra, hogy úgy vagy te Isten előtt, mint ahogy a medve volt előttem a ma esti történetben. Nem lehet elbújni emberek. Előle nem lehet elbújni. És jó, hogyha az ember önként kimegy a világosságra, mert Isten nem csupán szembesíti őt a bűneivel, a mocsokkal, hanem meg is mossa az ő lelkét. Ad neki új lelket, új szívet, ahogy mondja a próféta. És ott kezdődik a szabadság. Mert akinek nincsen bujkálni valója, rejtegetni valója, az szabad. Nem csak ezen a világon, hanem a következőn is. Ha valaki nem tudja, hogy hogy kezd el ezt az útat, kíváncsi erre az útra, nem tudja, hogy kezd el, annak mondom, hogy megvan írva a Bibliában több helyen is, hogy mindaz, aki segítségül hívja, az Úr Jézus nevét megmenekül. Ő valóban meghalt, kifizette a váltságdíjat, az olyan bűnösökért, mint én, amilyen vagyok, és te, amilyen vagy. Hogy ne kelljen bűnhödjünk a bűneink miatt, mert a bűnhődés tulajdonképpen az a halál. A bűn zsoldja, a halál. Kifizette a váltságdíjat mindenkiért, aki kíván megszabadulni a bűneitől. És mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, az nem menekül. Megbocsátatnak az ő bűneim, és megkap minden eszközt, hogy megismerje az igazságot, és szabaddá váljon az igazság által. És legyen az ő szívében világosság. És legyen ő világosság itt, amíg a Földön van. Azok számára, akik még megmenekülhetnek. Tehát maga az Istenhez fordulás, az úgy igazából nem a Bibliával kezdődik, hanem persze ott van keresés, mert az ember tapogatózik az interneten, meg googlezik, meg minden, bemegy különböző templomokba, gyülekezetekbe, de az igazi Istenhez fordulás az imával kezdődik. Mert többször mondhattam azt is, hogy az, hogy az ember olvassa a Bibliát, az önmagában nem segít. A Bibliát senki nem érti meg. A Bibliában lévő képes beszédeket, allegóriákat senki nem érti meg. Akinek Isten nem nyitja meg a szemeit, az igazságra, hiába olvassa a Bibliát, nem fogja megérteni. Tehát minden, de egészen pontosan az igazság útja, a keskeny út, az élet útja, az imával kezdődik. Amikor az ember őszintén vágyik arra, hogy átadja teljes mértékben az irányítást, a kontrollt az ő teremtője kezébe, a mindenható Isten kezébe, hogy legyen meg a te akaratod. Na, ott kezdődik az életnek az útja. Addig, ami mi volt, azt csupán életnek hittük, de ahhoz képest, amit Isten kínál számunkra, az valóságos élet. Tehát a földi testélet, amiben éltünk mostanig, ahhoz képest, amit Isten kínál számunkra, az egy torz, eltorzult álom, Ádámnak az álma. De erről az ember csak akkor tud meggyőződni, hogyha ő valóságosan megkapta látást, kért és kapott látást a mindenható Istentől. És meglátja, hogy mi a különbség a között, amit Isten elképzelt, és amit mutat neki, és a között, amit ő mostanig élt, és életnek nevezett. Aki megérhette ezt a felvételt, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!